Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok. És szeretettel köszöntöm vendégemet, Szabó Arnoldot, a Semmelweis Egyetem Anatómia Intézetének Retina Laboratóriumának vezetőjét, mellesleg a Brain Vision Center hasonló kutatásainak is a vezetőjét, jól mondom?
Igen, két helyen dolgozom az egyetemen, illetőleg a Brain Vision Centerben és hasonló módon a humán retina és a humán kortex felépítését és annak a túlélését, annak a génterápiáját kutatjuk.
Na most egy pillanat, én kezdjük az alapoknál. A retina. Mire szolgál a retina?
Igen, a retina ugye magyarul ideghártya, a szemben található, a szemben helyezkedő idegszövet, ezzel tudjuk a fényt érzékelni. Ez a látópályának az első területe, az első sejtje itt vannak a látópályának, és ez kell ahhoz, hogy lássunk egyáltalán.
Ez szokott sérülni egyébként?
Nagyon gyakran, ugye általában ugye a szemnek több része van, több burka van, a szemlencse sokak által ismert, a szürkehályók, a szemlencsének az elszürkülése az egy közismert betegség. Emellett hasonló módon, hasonló gyakorisággal még gyakrabban sérül a retina, maga az idegszövet, az ideghártya. Itt lehet gondolni időskori makuladegenerációja, időskori makuladegenerációra, esetleg diabéteszel összefüggő betegségekre, de van genetikai eredetű retinabetegség is. A vakságok az nagyon gyakran egy retinabetegség.
Most amiket mondott, akár a makuladegeneráció, akár a cukorbetegséggel kapcsolatos népbetegség?
Nagyon gyakori, és nagyon nő a gyakoriság. A világban most nagyjából 50 millió vak emberről tudunk. A számok azok eltérők, tehát 45-50 millió közötti értékeket lehet olvasni az irodalomban, de emellett van még egy 300 millió legalább súlyosan látáskárosodott ember, aki a vakság felé halad. Tehát ez egy egyre gyakoribbá váló állapot, tudom az időskori makulaváltozások kapcsán.
Na most azok a kutatások, amikben ön részt vesz, azok mire vonatkoznak? Mi a cél?
Mi alapvetően egy olyan módszertant hoztunk létre az Anatómiai Intézetben, amivel retinát tudunk túléltetni. Tehát az nagyon nagy hátránya volt a kutatásoknak az elmúlt 10 évet megelőző időszak előtt, hogy nem volt megfelelő emberi modell, ami lehetett volna eljárásokat tesztelni, vagy akár magát az emberi retinaszövetet tudták volna vizsgálni élő mivoltában. Ugye mindenki tudja, hogy nagyon sok állatkísérlet zajlott a múltban, és zajlik most is a kutatólaborokban. Nagyon sok vizsgálat történik egérszöveten, más rákcsáló szöveteken is, amik nagyon jók, tehát lehet egy csomó dolgot tanulni ebből, amikor ez már terápiát fejleszt, vagy egy eredményt akar az emberi szövetre és az emberi testre is alkalmazni, akkor ott hiányzott az a lépcső, ahol ezt le tudtuk volna tesztelni. Tehát gyakorlatilag az Anatómiai Intézetben 10 évvel ezelőtt egy olyan módszert hoztunk létre, amivel túl tudunk emberi szövetet éltetni. Szervdonációból származó szöveteket tudunk halál után túléltetni, akár 35 hétig.
És 35 hétig?
35 hétig.
Hát ez rettenetesen sok.
Most igen, próbálom. Ez egy kivételes tudás, amivel rendelkezünk, és ezen a szöveten tudunk aztán vizsgálni egyrészt a retina felépítését, működését is tudjuk élő szöveten tesztelni. Másrészt arra is mód van, hogy egy terápiát alkalmazunk ezen a szöveten, egy labor körülmények között, egy peticsészében, és itt meg tudjuk mondani, hogy egy adott terápia az mennyire hatékony lesz-e egyáltalán.
Most én ott voltam néhány nappal ezelőtt Roska Botonnak, meg Rózsa Balázsnak a sajtótájékoztatóján, ahol mind a ketten azt mondták, hogy de hát Szabó Arnold kutatásai nélkül mindezek a dolgok nem jöhettek volna létre. Az a lényeg, hogy is mondjam, az a nagyon fontos ügy, hogy az a szövet, az élül szövet legyen, ez már önmagában egy laikus számára rémfurcsa.
Igen, tehát maga a transzlációs lépcső hiányzik nagyon sok kutatóhelyen, tehát nem tudnak az állati eredetű szöveten túllépni a kollégák, és nagyon sok helyen egy állati eredményeket ismerve jut el akár egy terápiás elgondolás klinikai vizsgálatoknak a szintjére. Ezek általában ezek útközben elhalnak, ezek vizsgálatok kudarccal végződnek, azért, mert hogy nem megalapozott volt maga a kiindulási gondolat, nem volt humán szöveten validálva az elgondolás.
De annyira más, hát azt szokták mondani, hogy az ember genetikai térképe, a nem tudom mihez képest, alig tér el.
Igen, pont ez a néhány napról eltérés számít alapvetően. Tehát az egy régi tudás, hogy az emberi retina, a főemlősök retinája az más, mint egy más emlős retina. Ugye a jól ismert fúvaja, makula, sárga volt az éleslátás helye, az egy főemlő sajátosság. Emberben található, és a főemlősökben meg ez a terület. Itt nagyon nagy a csapsűrűség, és itt ez a régió felelős azért, hogy élesen lássunk.
Csapsűrűség?
A csapok azok fotoreceptorok, tehát a retinában nagyjából 100 féle sejt található, ezek 7 fő sejtcsoportba osztatóak. Ezek közül egyik a fotoreceptor sejtípus, itt a csapok azok, amelyek az éleslátáshoz szükségesek, ezek fotoreceptorok, ezekkel tudunk normál fényben, világosban, élesen és színeket is látni. És ezek a csapok, ezek a fóveában, sárgafoltban helyezkednek el, nagyon nagy sűrűségben, és ez kell az, hogy élesen lássunk, hogy lássunk mind a kettő szemünkkel, térben és élesen színeket is lássunk. Ez a látás nem jellemző az állatokra. Tehát ez egy néhány fajnak kiváltsága.
Egy kutya nem így lát?
Kutya nem így lát. A kutyában egészen mások a fotoreceptorok. Nyilván azonosak az alapok, azonos a fő génkészlet, de a maga a génaktivitás, a sejteknek az eloszlás, a sejteknek a finom működése az eltérő. Na most... A kutyákban kétféle fotorecept, kétféle csap helyezkedik el, tehát a kutyák azok nem látnak olyan színesen, mint mi például.
De ezt honnan tudjuk? A kutya soha nem mondta el, hogy ő hogy lát.
Ez egy régi tudás alapvetően, ezeket meg lehet élettelen szöveten is vizsgálni. Kimúlt állatból begyűjtött szövetet meg lehet vizsgálni mikroszkóp alatt, meg lehet találni fehérjéket, ki lehet ezeket mutatni, meg lehet festeni a szöveteket, és ez alapján meg lehet mondani, hogy milyen sejtek találhatóak, milyen elrendeződésben vannak a szövetben jelen. Azonban ez egy passzív tudás, nem tudjuk, hogy működik a retina, élő szöveten kell tudnunk ezt vizsgálni, és alapvetően ez az, amit mi tudunk, mint újítás hozzá a kutatásokhoz, hogy emberi szöveten tudunk
kísérleteket végezni.
Igen,
na pontosan. De ezt máshol a világban nem tudják? Ez valami különleges sajátosság?
Igen, ez egy fontos fejlesztésünk volt. Voltak mások, akik ezzel próbálkoztak. 2014-ben volt egy nagy áttörés, ami áttörésünk 2014-ben erre datálódik. Előtte nem igazán volt humán túlélő retina modell, és mi akkor robbantunk be gyakorlatilag a kutatási piacra, akkor mutattuk be egy amerikai konferencián az eredményeinket.
És akkor mit szóltak a többiek, mikor ezt elmondtak?
Hát az, hogy gyakorlatilag ez egy picit talán szerintelenül forradalmi bemutató volt, mert hogy nagyon sok gondolat indult el ennek a bemutatásnak, a poszterünknek, a előadásunknak a kapcsán. Nagyon sok laboratórium érdeklődött a munkánk iránt, és szerették volna alkalmazni a általunk fejlesztett módszertant a saját vizsgálataikban is, és nagyon sokan kezdtek el saját úton és hasonló retina túlültetési fejlesztésekbe fogni.
És jutottak valamire? Vagy hogy is mondjam, az önök előnye megvan?
10 év az rengeteg idő, tehát mi első fecskék között voltunk, akik itt nagyot tudtunk nyújtani. 10 év azért rengeteg idő, nagyon sokan dolgoznak ezen, nagyon sok tehetséges ember dolgozik ezen, ilyen publikációkból belegyűjteni a addigi tapasztalatokat, eredményeket. Nagyon sokan próbálkoztak vele. Már más laborok is tudnak túléltetni retinát. Én azt hiszem, hogy még mindig a világ elsők vagyunk ebben a minőségben és a hozban.
És akkor már bocsánat, hogy ilyen butaságokat kérdezek, de akkor ez úgy nézett ki, hogy ön elmondta ott a kongresszuson, hogy milyen eredményre jutottak, és akkor utána válogatott, hogy melyik laboratóriummal akar együtt dolgozni ebben a témában?
Voltak saját tervek, amiket szerettem volna megvalósítani, és volt rengeteg megkeresés, talán csak Afrikából nem kerestek meg kutatók. És nagyon gyorsan történt akkor minden 2014-ben. Én akkor rengeteg lehetőség előtt álltam. Azt tudtam, hogy nem akarok külföldre távozni, szerettem volna itt a saját épülő laboromban ezt a technológiát továbbfejleszteni és használni.
Megkérdezhetem, hogy miért nem akart külföldre, ha személyes vagy nem tudom milyen, akkor
én
nem mondja.
Én túl voltam egy külföldi tanulmányúton, egy időszakon, és úgy éreztem, hogy itt az idő
csak. Ez elég volt.
Hogy saját labort alapítsak, és már a saját labornak a alapításában voltam gyakorlatilag. És ez az új módszertan, ez akkora lökést adott ehhez, hogy a kapukat tágra tárta.
Na de nem lett volna több pénz Amerikában, vagy
biztos,
én nem tudom hol?
Persze, pénz, ez sok több lett volna, de az ember egy adott életkor után talán meg, mert 30 éves elmúltam már bőven akkor, mikor ez a dolog történt, és már nem volt bennem akkora kalandvágy. Másfajta kalandok vonzottak, a magyarországi kaland vonzott akkor. A saját labor építése
az egy nagy kaland.
Másik pedig az, hogy az egész általunk kitalált módszer, ez nagyon sok ember együttműködését igényli. És nem is a biológia volt itt a fejlesztés során a nagy kihívás, hanem az, hogy megtaláljam azokat a kollégákat, akik ebben tudnak segíteni. Tehát mi gyakorlatilag szervdonációból kapunk szövetet. Ugye talán tudják a hallgatók is, hogy Magyarországon nagyon jól fejlett szervdonációs hálózat működik. A szívet, vesét, akár tüdőt is ültetnek át nagyon nagy számban az országban, ami a betegeknek az érdekeit szolgálja. Nem csak ezeket a szerveket, hanem a szemet is eltávolítják ilyenkor a szervdonáció során, mert a szaluhártya, vagy kornea más néven, a számnak az áttetsző előső része, szintén egy átültethető, transzplantálható szerv. Ez volt a legelső transzplantált szerv igazából, még a 20. század elején ezt tudták először sikeresen átültetni. És ilyenkor a szemészek begyűjtik az egész szemgolyót, ebből a szaluhártyát izolálják, betegekbe ültetik, de a szemnek a többi része az egy klinikailag haszontalan szövet. Gyakorlatilag megsemmisül, megsemmisítésre kerül, és mi ezt a szövetet tudjuk úgy hasznosítani, hogy ebből nagyon nagy eredményeket tudunk létrehozni. Tehát maga ez az hálózat, maga a donációs hálózatnak a felépítése, szemész kollégák megtalálása, a dolog nagyon, nagyon időérzékeny, nagyon sok együttműködés kell hozzá. Ez volt, ami egy külföldi országban máshol nulláról kezdve biztos, hogy nem volt volna elérhető.
Most azon törődtem, 35 hetet mondott.
Igen.
Az nem tudom hány nap, próbáltam magamban.
245 nagyságrendileg kb. Ez a...
Hogy mondjam, egy laikus számára olyan nagyon furcsa dolog az, hogy az a szerv, az a igen, nem tudom igen, mekkora, igen. Egy négyzetcentiméter vagy kisebb, az él.
A dolog annyiban komplexebb, hogy mikor megkapjuk a szövetet, mi ezt preparáljuk, és ebből mikroszkóp alatt nagyon finom módszerekkel több tenyészetet készítünk, több, tehát magát a retinát több apró darabra izoláljuk, és gyakorlatilag 20-30-40-50, akár 50-60 tenyészetet készítünk egy ilyen donációból, amelyeket egy kis membránra ültetve, egy tápoldattal kezelve tudunk túléltetni. Tehát gyakorlatilag tényleg ez egy nagyon, nagyon nehézen elképzelhető dolog. A szövet nyilván változik a túléltetés során, de a fő jellemzők megmaradnak. Tehát maga a hálózata, a sejtek hálózatrendszere, az összes sejtípus túlélése az igazolt ebben a
szerben. Roska Botondot említettem. Ő igen. Az, aki most, ha laikus, és rosszul mondom, akkor javítson ki, hogy ő az, aki azzal foglalkozik, hogy vak emberek látását legalább részlegesen megpróbálja visszaadni.
Igen, nagyon jól mondja, hogy Roska Botondnak a fő kutatási témája, a sok mellett a fő kutatási témája az, hogy génterápiás módszerekkel egy látásveszett retinában visszahozza a látást. Ennek ugye az a módszertana, hogy egy algákban megtalálható fényérzeken ioncsatornát fejeztet ki a retina sejtjeiben, és hogy ezt be lehessen jutatni a retinába, ehhez egy vírusvektorra van szükség.
Tehát egy algából vesz át bizonyos
géneket? Algából egy gént korábban izoláltak kutatók, ezt a gént be lehet vinni más sejtekbe, hogy hogyan visszük be, abban van alapvetően a nagy kérdés, hogy milyen módszerekkel. Az egyik lehetőség az egy úgynevezett adenoasszociált vírushoz kötött bevitel, egy mesterséges vírus, teljesen átmatlan vírus segítségével be lehet jutatni a
sejtekbe. Ugye a vírus mindig rosszat jelent az átlag embernek, de itt nem
itt
erről
nem
van szó.
Félni, ez itt, teljesen itt. Mindenkiben kimutatható, abszolút nem patogén, és teljesen lebutított vírus használunk ebben a kutatási rendszerben.
Most én alga.
Igen.
Az alga, az úgy gondolom én, hogy egy végtelenül egyszerű lény. Abból egy sejtet átvinni egy ilyen retinába, és akkor alkalomattán ennek az lehet a végső célja, hogy egy ember legalább részlegesen lásson azzal az algából átvitt valamivel.
Gyakorlatilag a látásvesztésnél eltűnik a fényérzékelésnek a képessége. Már említett fotoreceptorok, csapok és pálcikák azok, amelyek a fényt tudják érzékelni. Ez egy emberi fotoreceptor sejtben legalább 30 fehérjét együttműködését feltételező folyamat. A belső fény fotonokat molekulák érzékelik, a molekulák változnak, egymást aktiválják, és ebből lesz egy látás a végén. De az algában ez az egész, ez egyetlen egy molekulán van megoldható. Az algában vannak olyan csatornák, amelyek fényre nyitnak. Tehát egy fény beesése esetén ion áramot engednek generálni a sejtben.
Tehát egy alga sejt helyettesít.
És nem is értem, hogy algagén, tehát egy algagén által kódolt fehérjét tudunk bevinni emberi sejtekbe, és így tudjuk aztán sokkal egyszerűbb módon a 30 fehérje helyett egy fehérje segítségével a látást visszaállítani akár egy sejtbe.
Most akkor jön megint a buta kérdés, nem lenne egyszerűbb, ha már egy retinát életben tartanak. Nem lenne egyszerűbb egy retinát átültetni, és kihagyni az algát és mindenfélét?
Nyilván nagyon sok látási szelektoterápiás elgondolás létezik, az egyik az a retina transzplantációja, sokkal nehezebben kivitelezhető dolog ez, úgyhogy kutatások folynak ebben a térben, de nincsenek átütő eredmények. A Roska Botond által kigondolt módszertan az most jelenleg a legkönnyebb, legbiztosabb, legegyszerűbb megoldásnak, és egyik legjobb megoldásnak tűnik.
Rózsa Balázs, aki szintén volt itt már a vendégünk, igen, ő elektromikroszkópot fejleszt, amellyel, és megint javítson ki, az agysejtek működését tudja akár mozgás közben detektálni, és a hálózatokat is tudja érzékelni. Jól mondtam körülbelül?
Rögtön erre visszatérek, csak térek még vissza a Rózsa Botondra egy picikét, ugye?
Jó.
Botondnél volt az ötlet, hogy hogyan lehet látást visszahozni egy algafehérje segítségével, hogy lehet vírusokkal pakolni ezt a gént, és bevinni, és bejutatni szövetbe. Az együttműködésének a lényege az volt a legelején, és most is igazából az a fő szempont, hogy mit tudtunk adni egy olyan módszert, hogy lehessen ezt az elgondolást emberi szöveten tesztelni. Itt nyilván az egy nagyon fontos dolog, hogy a retina 100 féle sejtje közül nagyon szelektíven, nagyon precízen egy-egy sejtípust találjunk meg. Egy-egy, csak a kíváncsebbre fejezünk ki egy konkrét idegen fehérjét vagy gént. És ez nem volt vizsgálatok korábban. Tehát a botanik is ott álltak, hogy az állatkísérletek után nem volt meg az emberi lépcső, és ebben tudtunk egy nagyot nekik nyújtani, hogy le tudtuk tesztelni az általuk kigondolt vírusvektorokat, és megtaláltunk így együtt közösen több olyan vírusvektort, amivel tudunk már szelektíven sejteket targetálni a retinában. Rózsa Balázsral kapcsolatban ezt a kísérletes sorozatot folytatjuk a már említett Brain Vision Centerben, kiegészülve azzal, hogy a retina mellett humán kortikális mintákon is szeretnénk
vizsgálni. Nem tudom, mit jelent, bocsánat.
Tehát agykérgen is szeretnénk vizsgálni. Ugye a retina is egy idegszövet, hasonlóan a nagy agyhoz és az agykérekhez, és megtanult tudásunk az könnyen adaptálható a humán, az emberi agykéregre is. Itt megint a módszertan, ami még hiányos. Humán agykéreget is túl kell tudnunk éltetni egy petri csészében, hogy tudjunk azon vírusvektorokat vagy más módszereket vizsgálni.
És akkor most ezen dolgozik többek között?
Rózsa Balázsék, ők egy nagyon, tehát Rózsa Balázs egy nagyon-nagyon jól működő mikroszkóp céget hozott létre. Ők úgynevezett kétfoton mikroszkópokkal dolgoznak. Ez a kétfoton mikroszkóp arra alkalmas, hogy térben lehessen mérni több száz sejt működését egyszerre. Tehát lehet egy sejtet stimulálni egy idegszövetben, és lehet mérni több száz sejt válaszát egyszerre erre a stimulusra. És ez a humán, az emberi kéreg, vagy kérekben ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hálózati tevékenységek hogyan működnek, melyik sejt aktivitását vagy gátlását okozza. És ezen dolgozunk igen együtt, hogy egyrészt a humán retina, emberi retina kísérleteket Balázsék mikroszkópjaival egy sokkal magasabb szinten tudjuk vizsgálni. Másrészt az emberi agykérekben is tudjunk már retinában leírt eredményeket elérni, tehát tudjunk humán emberi agykérek sejteket specifikusan célozni, targetálni, azokban géneket kifejeztetni, vagy géneket kiütni.
Amiről most beszélünk, vagy beszélt, az valójában egy bizonyos tudományterületnek a csúcsa a világon. Nyilván mások is foglalkoznak ilyenekkel, de azért ez a terület, az önök kutatásai valahol ott vannak az élbolyban?
Biztosan mondhatom. Retinában mindenképpen, és humán agykérekben is szeretnénk eljutni erre a csúcsra, vagy dombra, ami retinában állunk.
Szabad egy személyes kérdést?
Igen.
Nyugodtan.
Persze.
A sajtótájékoztatón mondták, hogy professzor dr. Roska Botond, meg professzor dr. Rózsa Balázs. És akkor én néztem a honlapon, és ott van, hogy Szabó Arnold egyetemi tanársegéd.
Igen.
Miért nem professzor?
Ez saját magamnak köszönhetem. Én megfelelő lépéseket nem tettem meg annak az ügyében, hogy én... Hogy
és
én
nem is akarja?
Én meg kevéssé motivál. Én háttéremberként dolgozok általában, és maga az interjú helyzet is nekem egy nem szokatlan, de hogy nem egy túl gyakori helyzet. Én a laborban szeretek dolgozni. Úgy nyilván...
Na de bocsánat, hát a kongresszuson, amikor előadta azt a bizonyos eredményt, azt a bizonyos élő szövetet nem tudom hány hétig életben tudja tartani, hát ez már egy minimum egy nagy doktori.
Mindenképpen, tehát hogy a kérdés a teljesen jogos, ezen a dolgon dolgozom, de eddig egy másodlagos volt. nyilván a körülmények miatt is, és általában a...
Jó, most én meg olyat kérdezek, ami, hogy mondjam, nem feltétlen nagyon diszkrét kérdés, csak úgy, ott az jött ki számomra, Roska Botond is azt mondta, Rózsa Balázs is azt mondta, meg körülbelül mindenki, aki meg ott előadott, hogy az önkutatásai azok ebben az ügyben kulcsfontosságúak. Na jó, hát szóval itt tartunk akkor.
A dolog halad majd a maga útján biztosan, és majd lesznek ebben is fejlemények.
És továbbra sem akar kimenni a nagyvilágba valahova.
Nem, én most abban a helyzetben vagyok, szerencsés helyzetben, hogy van egy jól működő munkacsoportom az Anatómiai Intézetben is. Hatan dolgozunk már együtt, Magda Dániel, Kilin Ferenc, Májer Tímia, Gerendás Tiri,
és ezeket a neveket...
És a kollégák, őket azért említem meg különösen, mert hogy a munkánk az nagyon nagy áldozatot kíván, nagyon sokszor éjszaka, a hétvégén kell dolgoznunk, ezek a szövegnek a túléltetése, ez egy roppant nagy kihívásokat jelentő feladat. Nagy eredmény, hogy őket megtaláltam, és együtt tudunk dolgozni. És...
Egyébként nehéz, tehát hogy mondjam, ha van egy ilyen világszintű kutatás, ami az adott tudományterületnek a csúcsa,
igen,
akkor nehéz olyan embereket találni? Gondolom elsősorban nehéz, fiatalokról
nehéz,
van szó.
Nehéz, igen, fiatalok, de nyilván kell egy 5-10 év tapasztalat, mire az ember már nem annyira fiatal, és már tapasztalatlan túl.
Tehát a 35 év az ideális körülbelül?
Hát 30-35 környékén, igen, 40 éves korig szerintem, meg az ember nagyon aktív.
40 után már?
40 után magamon érzem már a biológiát, ez már fárad, és már nem tud olyan sokat dolgozni. Tehát az egész szerdonációnak, az egész retina munkának az egyik sajátossága az, hogy sokszor éjszaka dolgozunk. Uh-huh. Tehát mi idomulunk időben is a
szerdonációhoz. És ezt a családja hogy viseli? Nem tudom, hogy, tehát hogy mondjam, a körülötte élők hogy viselik ezt?
Nehezen, tehát nehezen, és nem is tudom, hogy családdal összeférhető ez a általunk végzett munka. Szerencsére több kollégám boldog családban él, tehát hogy megoldható úgy tűnik, nekem ez nem sikerült annak idején. Én elég sok időt szántam a kutatásra, és nagyon sokat magánéletből is változtam azért, hogy a kutatás működjön. Gyakorlatilag, igen, ez egy...
Ez nehéz ügy.
Ez egy nehéz
mint,
ügy.
Mint a filmekben, amikor látjuk, hogy...
Ez egy másik nehéz ügy, tehát nincsenek eredmények áldozatok nélkül, ez egyértelmű.
Mikor lenne elégedett?
Én elégedett vagyok alapvetően.
Most ezt úgy értem, hogy mit szeretne elérni?
Elérni, igen. Én szeretném az említett kollégákkal együtt a munkacsoportunk által fejlesztett kísérleteket is végezvén és azokat publikálni. Tehát itt nagyon nagy munkaterelés kapunk Roska Botondéktól, nagyon sokat dolgozunk velük együtt, és a múltban több ok miatt is ezeket prioritizáltuk, tehát ezeket a munkákat tettük előtérbe, és emiatt nagyon sok saját munkánk azt a fiókban maradt. Aha. Most ezeket szeretnénk alapvetően közös erővel publikálni, és más utakat nyitni a kutatásban.
Hogyan, tehát amikor 2014-ben azt a bizonyos felfedezést előadta a kongresszuson, akkor azt mondtam, hogy válogathatott a különböző ajánlatok közül. Pont Roska Botondot hogy találta meg? Már régről ismerte?
Nem, ez teljesen, hát nem véletlen volt, de tudtam róla már nyilván. Én 2004-ben találkoztam vele először egy konferencián, a nevével egész pontosan. Egy bécsi konferencián mutatták be ezt a általa sokszor elmesélt látási szellemi terápiának az ötletét. Még nagyon a csirája volt az egésznek akkor, de ez már nagyon-nagyon tetsző és tetszérdős munka volt. Én akkor már felfigyeltem rá, és meg volt az érzés bennem, hogy egyszer együtt fogunk dolgozni. Uh-huh. De nem kerestem őt, azért nem kerestem őt, mert hogy ő egy nagy labort vitt akkor, én pedig akkor kezdtem még magát a kutatást, és nem szerettem volna, hogy egy úthenger elsodor a Roska Botondi lendület.
És értem. Tehát,
hogy... És emiatt is, amikor találkoztunk, én 2014-ben sem én kerestem meg őt, mert hogy szerettem volna picit még a saját reményemmel, mert magamban tartani, és azokon dolgozni, publikálni, ő keresett meg gyakorlatilag engem, és így onnantól nem volt megállás. Én próbáltam őt hárítani, hogy majd később beszéljünk erről, de ő kitartó volt, és így.
Szóval próbálta tartani, hogyha...
Én próbáltam, igen.
Na jó. Hát akkor itt tartunk, hát kíváncsi vagyok, nyilván nem csak én, hogy hogyan tovább, meg merre jutnak, de minden esetre köszönöm, hogy itt volt, és meglátjuk, hogy hogyan tovább. Mikor lesz olyan eredmény, ami... Hát ilyenre nem lehet válaszolni, hogy igen, egy vakembernek a látását visszaadhatják. 10 év, 30 év, 50 év?
Nehéz erre választ adni, tehát szerintem évtizedekben mérhető, de már nagyon sok klinikai teszt van úton. Tehát épp mostanapokban néztem, hogy 2017 óta már közel 10 géntelepját engedélyeztek Amerikában. Tehát 17-ben volt az első engedélyeztetés, és nagyon sok géntelepja jön. A közösen fejlesztett terápiák azok 10-15 év múlva talán már a piacra kerülnek.
Köszönöm. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Szabó Arnold, a Semmelweis Egyetem Anatómiai Intézetének retina laboratóriumának a vezetője volt. Technikus kollégám Bixa Levente, a szerkesztő Sáji András.